a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egerbe érkezett az első Szent Magyar Család Zarándok Bölcső program. A Lajosvárosi Szent Lajos templomban vasárnap adták át az első családnak. Az ünnepi szentmise kezdetén Kósa de plébános úgy fogalmazott, a bölcső nem csupán egy használati tárgy, az életről szól. Ragán Dávid elmondta, 2023. augusztusában gyermekáldásért fohászkodtak, s rá egy évre megérkezett családjukba leányuk. Ekkor született az elhatározás, hogy hálából elindítják ezt a programot, melynek célja, hogy összekovácsolja a közösséget és összekösse a határon túli és anyaországi lelkeket. A bölcsőt a gyarmati Bozó család viszi el elsőként otthonába, ők adják majd tovább a következő családnak. A katolikus Karitász a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogramja keretében ünnepélyes keretek között 250 angyalbatyút adott át Szabadkán. A csomagok még karácsony előtt eljutnak az ottani rászoruló családok gyermekeihez. A vajdasági alkalmon a Magyarországi Testvérszervezet az ajándékcsomagok mellett 1 millió forintos pénzbeli támogatással is segítette a helyi Karitász munkáját. Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszlav Sikorszki háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció, a tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató személyt és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemélyt és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általány összeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
A napverse.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcád, fényű arcom.
Tóth Árpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapja debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól a 60-i Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, 2025. december 15-e van, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy Miskolc csatlakozik ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a kábítószer használat visszaszorítását és a helyi biztonság növelését célozza. Lőrincen László újra Miskolcon dedikált. Sikerrel zárta idei évadát az Artér találkozások programsorozat. Erről is lesz szó, hamarosan jövünk a részletekkel. Tartsanak velünk, érdemes! A közgyűlés tudomásul vette a kábítószerellenes települések szövetsége megalakulását és megerősítette a város által is aláírt szándéknyilatkozatot. Erről készült összeállításom következik, melynek elején Hollósi András alpolgármestert idézzük.
Egy olyan ügyben döntünk, ami sajnos nem kell Miskolcon bemutatni, hiszen sajnos a kábítószer kérdése Miskolcon egy valós probléma. Nem csak a lakótelepeken, nem csak a szegregátumokban, hanem a villanegyedekben sajnos épp úgy fellehető probléma. És nem véletlenül egy hónappal ezelőtt alakult meg a Kábítószerellenes Települések Szövetsége Miskolcon. Horváth László kormánybiztos urat láttuk vendégül, és többek között több környékbeli településsel, mint például Felső Zsolca, Alsó Zsolca vagy Halmaj polgármesterével is írtuk alá ezt a szövetséget, ezt a megalakulást, aminek a célja világos. Önkormányzatok összefognak a kábítószer használat visszaszorításáért, hogy megvédjük a közösségeinket, a családokat, és egy olyan országos együttműködést építsünk fel, ahol a tapasztalatok, a jó gyakorlatok és a jó hatékony eszközök egy irányba mutatnak. Tehát ez nem egy jogi szerveződés, hanem nagyon komoly információ áramlás és áramlás segítő szervezet és szövetség. Ez kötelesség minden miskolcinak, hogy fellépjen a drogok ellen. Látjuk azt, hogy a közösségi médiatérben hogyan terjednek a kábítószert népszerűsítő, akár popzenék, vagy akár más ilyen social media termékek. Látjuk azt, hogy például éppen tegnap Ausztráliában a 16 év alatti korcsoportnak és diáknak betiltották a közösségi média használatot. Tehát látszik azt, hogy elindult egy nagyon komoly világszinten is elindult az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a fiatalokat. A Bükkvárosa program is egyértelműen és világosan fogalmaz. Egy olyan Miskolcot építünk, ahol az életminőség, a közösségek ereje és a város biztonsága együtt teremti meg azt a környezetet, ahol jó élni és jó gyermeket nevelni. A Bükkvárosa program egyik kiemelt kérdése a Miskolc közbiztonsága. Éppen ezért dolgoztunk azon az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, hogy közbiztonsági pontot hozzunk létre az újgyőri főtéren, hiszen hamarosan majd ugye itt nyílik egy új rendőrőrs. Bevezettük a járatserifek rendszerét, látjuk azt, és minden miskolci látja azt, hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt közel egy esztendőben az ő szerepvállalásuk. Megjelentek a körzeti serifek a városrészben, új autókat adományoztunk a polgárőröknek. És hogy konkrétumokról is beszéljek, az elmúlt egy hónapban, amióta megalakult a szövetség. A rendőrségnek köszönhetően eddig több mint 50 kábítószer ellenes intézkedés történt Miskolcon és környékén. Ez heti rendszerességgel 7-10 ellenőrzés jelent. Én azt hiszem, hogy ezeket a számokat sajnos fokoznunk kell, de vannak eredmények, és be fogunk arról számolni természetesen hamarosan, hogy milyen exakt számaink vannak még ezzel kapcsolatban. Az kétségkívül nagyon fontos a kábítószer ellenes fellépés Miskolc közbiztonsága szempontjából, és hát a szándéknyilatkozat elfogadása pedig azért is fontos, hogy világossá tegyük azt, hogy Miskolc és a miskolci városvezetés nem nézője, hanem cselekvője és szereplője annak az országos munkának, ami a drogok terjedése ellen végeznek szerte Magyarországon. Ez egy szövetség a biztonságért, egy szövetség a jövőért, egy szövetség a gyerekeinkért. Miskolc megteszi ezeket a saját lépéseket, és ehhez persze társakat keres, ezért kérem majd a közgyűlés a szándéknyilatkozatot támogatni. Szíveskedjék!
Az elmúlt percekben Hollósi Andrást, Miskolcváros alpolgármesterét, miniszteri biztosát hallották. A folytatásban néhány képviselő hozzászólásából idézünk. Szopkó Tibor az első.
Én a magam részéről természetesen minden olyan törekvést nagy örömmel támogatok, amely Miskolc közrendjét javítani hivatott, és minden olyan intézkedés javaslatot megfontolásra és támogatásra érdemesnek tartok, amely egyébként arra irányul, hogy a miskolci fiatalok nehezebben jussanak kábítószerhez, könnyebben tájékozódjanak arról, hogy ez miért is probléma. És egy picit el is akadtam, mert nem nagyon látom ennek az együttműködésnek egyelőre a lényegi elemeit, és én arra kérem miniszteri biztos urat, a polgármester urat, mint erőterjesztőt, hogy lepjenek meg, és töltsék meg tartalommal ezt az együttműködést. Az első sajtóhírek alapján én nagyon csodálkoztam, bevallom őszintén, polgármester úr, hogy kerül egy asztalhoz, milyen logika mentén az isaszegi önkormányzat, talán nincs 2000-es lélekszámú Halmaj, vagy miért Gyöngyös került be ebbe az együttműködésbe, miért nem Salgótarján. Nem nagyon láttam ennek az értelmét, sőt, én magam egy picit azt is furcsálom, hogy talán már egy aláírt szándéknyilatkozatot kell most utólag jóvá hagynunk, és ez az én fejemben nem nagyon ér össze, hogy akkor ez milyen felhatalmazás mentén történt, de valójában nem ez a kulcskérdés, hanem alapvetően én mindenképpen arra kérem polgármester úrikat, hogy tovább dolgozzanak ezzel az üggyel.
Az elmúlt percekben Szopkó Tibort, miskolcvárosi képviselőt hallották. A folytatásban Pakusza Zoltán, miskolci képviselőt idézzük.
A Mi Hazánk mozgalom képviselői támogatni fogják a előterjesztést. Ez nem kérdés, eddig is minden olyan előterjesztést támogattam, amely a közbiztonság javítását szolgálja. És valóban a droga egy komoly probléma. Ugyanakkor azt gondolom, hogy csak remélni tudom, hogy ezt az együttműködést ezt majd meg fogják tudni tölteni tartalommal, mert egyelőre ebben azért túl sok konkrétum nincsen. Én inkább arra szeretném felhívni a polgármester úrnak és ennek a szövetségnek a figyelmét, hogy szerintem egyébként a legfontosabb kérdés az a törvényi változtatások és a hatósági jogköröknek a bővítése. Ugyanis nyilvánvaló, hogy azt látom, hogy lehet persze civilként tenni, de alapvetően, amíg nem lesz visszatartó erő a drogdílerek tekintetében, addig bizony ez jó részt egy szélmalomharc. Nagyon fontos lenne az, hogy például mondjuk azok a civilek, akik mondjuk drogosokat buktatnak le, és mondjuk egy kamerával felveszik azt, hogy a drogdílertől vásárolják a drogot, hogy utána bizonyítékként tudják a rendőrségnek adni, akkor azokat mondjuk a rendőrség szakemberei ne rabosítsák.
Az elmúlt percekben Pakusza Zoltán, miskolcvárosi képviselő beszélt. A folytatásban Barta Gábor képviselő hozzászólásából idézünk.
Mai napon fontos és felelősségteljes döntést fogunk hozni, amikor elfogadjuk és tudomásul veszük, hogy Miskolc kezdeményezte, és Miskolc fogja elindítani ezt a kábítószerellenes települések szövetségét. Miért is? A 2025. évi 19. törvény világos keretet ad számunkra. A települési szintű megelőzés, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a helyi közösségek bevonása immár törvényi kötelezettség, de egyben lehetőség is, amivel mi élni fogunk, hogy határozott lépéseket tegyünk a kábítószer ellenes harcban. Miskolc nem fordítja el a fejét, látjuk azokat az egyre riasztóbb folyamatokat, amelyek az elmúlt években a fiatalok körében erősödtek, az új pszichoaktív szerek megjelenésével, amelyek ellenőrizhetetlenek, a függőségi minták változásával, a családok és a közösségeink egyre súlyosbodó terheivel. A törvény felismerte, hogy ezekre a kihívásokra már nem elég intézményről intézményre reagálni, összehangolt, település szintű és országos együttműködésre van szükség, és mi most ezt indítjuk el. A szövetség miskolci kezdeményezése, ami egy eddig példanélküli kooperáció kezdete, nem formaság. Ez Miskolc elköteleződése amellett, hogy a prevenciót, a felvilágosítást, a terepmunkát, az iskolai programokat és a családsegítést egyben kezeljük.
Az elmúlt percekben Barta Gábor képviselő hozzászólásából idéztünk. Deák Bárdos Mihály képviselőt idézzük.
Kisgyermekes apa vagyok, akinek nagyon fontos a gyerekének a jövője, illetve annyi, hogy ezzel a korosztállyal, tehát az a 9-10-11 éves gyerekekkel foglalkozom, mint edzőként, illetve sportiskola szakmai vezetőként, és látom, hogy egyre veszélyesebb ez a dolog, bár a sport sokszor prevencióként is szolgál, és aki sportol, annak már nem lesz ideje egyéb dolgokkal foglalkozni. A másik rész pedig a választókerületem érinti, megmondom őszintén, hogy eléggé fertőzött ugye a választókerületem a kábítószer vonatkozásába, akár az újgyéri főteret említem, akár a szegregátumot, Jukóvölgyet és környékét, tehát én nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, nagyon örülök annak is, hogy ezt a szövetséget, ahogy Barta képviselőtársamtól hallottuk, ezt Miskolc is kezdeményezte, és bízom benne, hogy hatékony lesz a rendőri felderítés is, bár az elmúlt időszakban már ezekről is kaptunk számokat, illetve ami szintén a választókerületet érinti, az elmúlt időszakokban akár az előző fideszes városvezetés, tehát a 2014 és 19 között, illetve a mostani városvezetés idején is több olyan helyet számoltunk fel, amely az oktanyaként üzemelt.
Az elmúlt percekben Deák Bárdos Mihály, miskolcvárosi képviselő szavait idéztük. A folytatásban Molnár Péter, a KDNP miskolci frakció vezetője beszél.
Először is nyilván sajnálatos, hogy egy ilyen témának a közgyűlés előtt kell lennie, és erről beszélni kell. De a szomorú helyzet, a szomorú valóság az, ami velünk szembe jön. A témával foglalkozni kell, a témáról beszélni kell, mert ahogy a alpolgármester úr is elmondta a felvezetőjében, egy olyan probléma halmazról, olyan probléma körről van szó, amely mondhatni, hogy minden társadalmi réteget érint, ezért Miskolcon is sajnos jelen van. Tudjuk a rendőrségi beszámolókból is, hogy a olcsó drogoktól kezdve a drága drogokig minden megjelenik Miskolc városában is, és tényleg sajnos minden társadalmi réteget érint. Én nem azzal foglalkoznék, amivel Szopko képviselő úr, hogy most milyen városok írták alá, vagy miért ezek a városok írták alá. A válasz erre szerintem az, hogy olyan felelős városvezetők, politikusok, polgármesterek írták alá ezt a kábítószer ellenes települések szövetségének mondhatni alapító szándéknyilatkozatát, akik komolyan gondolkodnak abban, hogy arról, hogy ez egy olyan probléma, amelyel foglalkozni kell, és meg kell előzni. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere azért írta alá felelős városvezetőként, mert ő is látja, hogy egy problémáról van szó, egy olyan problémáról, amellyel foglalkozni kell, és maximálisan egyetértek frakciószövetségünk nevében is azzal a tétel mondattal, amely benne van ebben az alapító szövegben is, hogy zéro, nulla toleranciát kell, lehet gyakorolni mindenkivel szemben, aki az előállítással, terjesztéssel, fogyasztással, népszerűsítéssel foglalkozik. És arra szeretném ráirányítani a figyelmet, szerintem is itt a legfontosabb a prevenció, a megelőzés, hogy arra irányítsuk rá Miskolc városa is, abban vegyen részt, hogy arra irányítsuk rá a felnövekvő fiatal generációk figyelmét, hogy ez nem trendi, nem ez a megoldás. Menjenek sportolni, vezessék le másképpen az energiájukat. Hál' Istennek Miskolc a bükkvárosa, erre remek, és rengeteg lehetőséget kínál. De nem az a megoldás, hogy a kábítószerekhez, a drogokhoz nyúlnak. Ezért ebben úgy gondolom, hogy közösen nekünk is mindent meg kell tenni. A figyelemfelhívás, a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire káros, hogy tényleg az egyént, a közösséget, a társadalmat teszi tönkre, aki ezekhez a szerekhez nyúl, aki ezeket fogyasztja. Ebben nagyon helyes, hogy Miskolc városa is részt vesz, hogy ebbe az önkormányzatunk részt kíván venni. Szerintem ez egy felelősségteljes magatartás, éppen ezért ezt jó szívvel támogatjuk.
Az elmúlt percekben Molnár Pétert, a Miskolcvárosi Közgyűlés KDNP frakció vezetőjét hallották. A folytatásban Szarka Dénes képviselő hozzászólását idézzük.
A frakcióvezető úr is mondta előttem, valóban szomorú, hogy ez a téma szembe jön Miskolc megyei jogváros közgyűlésén, és szomorú az is, hogy 2025-ben Magyarországon sajnos ott tartunk, hogy nem csak a vidéket, de a városokat is elkezdi felzabálni a különböző kábítószereknek a kereskedelme, fogyasztása, a különböző kotyvasztott drogoknak az egyre nagyobb elterjedése. És azért is mondom, hogy különböző drogok, mert én azt gondolom, hogy például onnan lehet látni, hogy látszatintézkedésről és politikai termék kibontásáról van itt elsősorban szó, hogy amikor az összes kábítószert egy gyűjtőfogalom alá vesszük, és meg se próbálja a jogszabályalkotó feltárni azt, hogy hogyan lehetne valóban a prevenció felé menni, hogyan lehetne különbözőképpen kezelni a különböző kábítószerek okozta különböző nagyon súlyos problémákat, akkor én azt gondolom, hogy komoly szándékról nehéz beszélni. A rendőri intézkedések, amiket alpolgármester úr említett, valóban nagyon fontosak, és valóban jó, hogy ebben pozitív változás történik. Én azt gondolom, hogy ez egy rendőri munkának az eredménye, és nem gondolom, hogyha különböző összeverődött önkormányzatok nem alapítanak egy egyesületet vagy szövetséget, akkor a rendőrök ezt a munkát ne tudnák elvégezni, de nagyon drukkolok azért, hogy a hatékonyságban segítsenek.
Szarka Dénes miskolcvárosi képviselő hozzászólásából idéztünk. Az elmúlt percekben összeállítást hallottak a Miskolcvárosi Közgyűlés múlt hét csütörtöki üléséről arról, hogy Miskolcvárosa is csatlakozik az új drogellenes önkormányzati kezdeményezéshez. Most zenélünk, majd a Géniusz könyváruházba látogatunk egy könyv bemutatóra. Leslie L. Lawrence, Lőrincel László mutatta be legújabb kötetét. Beszélgetünk is a világhírű íróval. Tartsanak velünk! Thank you. Lőrincsel László újra Miskolcon dedikált december 5-én. Erről készült összeállításunk következik. Matiscsák Éva, Miskolc megyei jogú város alpolgármestere nyitotta meg a dedikálást.
Én már elmondtam neki, mert olyan szerencsés voltam, hogy ráadásul még együtt is ebédelhettem Lacival, hogy én az ő könyvein nőttem fel, a tinédzser koromat végigkísérte az ő könyvei, és neki köszönhetem azt, hogy azt a vágyamat is kiélhettem, illetve elmertem hinni azt, hogy lehet utazni, mert abban a világban bizony még a szocializmusban nem nagyon volt lehetőség, és az ő könyvei egyrészt el is repítettek különböző országokba, másrészt pedig megmutatták, hogy ha ő utazhat, akkor talán nekünk is van esélyünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy legekben lehet csak beszélni az ő munkásságáról, biztos itt, aki itt van, mindenki tudja, hogy novelláktól kezdve kalandregényeket, szifiket, illetve tudományos munkája is rengeteg megjelent. Talán tudok olyat mondani, hogy amit önök nem tudnak Lőrincsel Lászlóról, hogy Kondás Vilmos, a Génusz könyvesboltnak a vezetője, és az író barátsága közel 30 éves, és hát évente kétszer minimum eljön dedikálni ide ebbe a könyvesboltba, és ugye azt is megtudtam most a beszélgetések alkalmában, hogy nagyon nem is szeret máshova menni, tehát Budapestre eljár, de vidéki városokban nem is nagyon jár, de ugye Vilmossal lévő barátsága miatt ide mindig ellátogat, aminek mi miskolciak természetesen nagyon-nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk érte. Mégis pár szó azért az íróról, természetesen tudjuk, hogy mi mindent írt. Tudományos munkája, mongológus, tudományos fordításai jelentek meg, novellái, különböző álneveken írt. Tehát én még egy újabbat is megtudtam, amit én nem tudtam eddig, a Frank Cockney. Ez egyedül ezt nem olvastam, de Lőrinc László, Lőrinccel, Leslie L. Lawrence, ezeket ugye mind ismertem, és ezen nőttem fel, úgyhogy
ma is
tanultam, így van, úgyhogy én ezért is hálás vagyok. És ugye díjai vannak, régen megjelent a Galaktikába írásai, tehát onnan is van díja, Lacinak az Aranymeteor díjjal is jutalmazták már, és ugye a 86-ban vagy 89-ben jelent meg az első kalandregénye, a Szindzsa szeme.
83.
83. Ja, igen, ezt is megbeszéltük, és ezt azért is, mert nekem ez az egyik kedvencem, meg ez az egyik első könyve, ugye, és azóta, még azt mondtam, hogy ugyan Nepálban nem jutottam el, de a bakancs listámon rajta van, tehát biztos, hogy egyszer el fogok oda is menni, és egy sztorit szeretnék elmesélni, ami teljesen személyes, mert a író úrnak már meséltem, tehát én már az ebéd közben, hogy ugye mi hárman voltunk testvérek, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy édesanyám adta mindig a kezünkbe a könyveket, és így történt ez a Leslie L. Lawrence könyvekkel is, de ugye hárman voltunk, ahogy mondtam, de egy könyv volt csak. És akkor ment a vita, hogy kiolvassa hamarabb. Hát ugye a legidősebb kezdte, én voltam a középső, és úgy történt, hogy ugye egy szobába aludtunk, régen azért nem volt mindenkinek külön szobája, és amikor a bátyám elaludt, akkor én elloptam a könyvet, és akkor a paplan alatt régi elemlámpa, nem tudom, emlékszek-e, lapos elemézi, és akkor azzal olvastam. Persze, reggel, amikor felébredtünk, akkor ment a harc, mert én a legjobb résznél tartottam, nem akartam odaadni, de hát kénytelen voltam. Tehát ilyen is ehhez hasonló történeteket tudnék még nagyon sokat mesélni, de nem akarom elvenni a lehetőséget Lacitól, úgyhogy én átadom a szót, hogy ő meséljen a könyveiről. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, és nagyon megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Köszönöm szépen a kedves szavakat. Hát én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem nekem kéne beszélni, hanem a könyveknek, ugye a könyvek beszélnek helyettem. Aki azokat olvassa, azok nagyjából megismerhetnek engem is. Néhány apróságot szeretnék azért most itt talán elmondani. Az egyik az, hogy nagyon sok könyvet írtam, már ugye 90-nél többet, és mindig meg szokták kérdezni tőlem, hogy ez hogy sikerül ennyi. Csak én el szoktam mondani, hogy csak nagyon kemény munkával lehet, és a könyvírás az bizonyos értelemben éppen olyan, mint a többi munka. Hogy azt is el kell kezdeni valamikor, és aztán be kell fejezni, és közben pedig szorgalmasan dolgozni. Úgyhogy semmi csodálni való nincs ezen a számon. Én minden reggel, most már nem is tudom hány éve, 8 órakor elkezdek dolgozni, 8-tól 10-ig írom a könyvet, utána a pihenő jön, majd ugyanennyi idő alatt körülbelül kijavítom, amit reggel 8-kor írtam. Úgyhogy ha valaki azt gondolja, hogy az író az olyan könnyű mesterség, hogy valaki leül, aztán csak ír valamit össze-vissza, és lesz belőle egy könyv. Hát ez a példa, és az bizonyítja azt, hogy ez nem igazán egy könnyű mesterség, és nem csak a tartalmát, hanem a állóképességet illetően is. Úgyhogy hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, a könyvek tényleg beszéljenek helyettem. Ja, és bocsánat, még valamit mondani. A könyv, ami megjelent, ez a menekülés Egyiptomból, ennek van egy első része. Ez az üvöltő bika. Esetleg, ha valaki nem tudná, részben meg is lehet itt kapni, de ha megvan otthon, akkor nem állt egy picit átlapozni, mert a második kötet az arra épül, és hát azért ki lehet találni ugyanakkor is, hogy miről szól, de azért bölcsebb dolog, hogyha előtte az előzményt azért megnézzük.
Az elmúlt percekben Matis Csák Évát, Miskolc megyei jogúváros alpolgármesterét és Lőrincel László írót hallották. Kondás Vilmost, a Géniusz könyváruház tulajdonosát, alapítóját idézzük.
Azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg óriási megtiszteltetés, és ebédeltünk együtt, és hát kicsit beszélgettünk, sztoriztunk, és hát nagyon-nagyon sokáig adja a teremtő, hogy együtt poénkodjunk, és mondjuk egymásnak, én nekem megadatott az, hogy a aranycsapat 5 tagja kétszer dedikált nálam. És hát olyan óriási szerencsém volt, és hát ez csak a könyv adhatta. Én mindig elmondom, hogy nagyon őszinte vagyok, én valószínűleg egy senki lettem volna, hogyha nem kezdek könyvvel kereskedni, és nem ezt csinálom, nem Magyarország leghíresebb írói körtől jönnek el hozzám, leghíresebb emberei, és hát ezek adták a rangot nekem is, a géniusznak is, és ezek adják máig is. És hát az meg különösen nagy rangot ad, hogy Lőrinc László barátom most már csak hozzánk jön, és csak titeket, magukat tiszteli meg azzal, hogy itt van.
Az elmúlt percekben Kondás Vilmost, a Géniusz könyváruház alapítóját, tulajdonosát hallották.
Lőrincel Lászlóval beszélgetek, mondhatjuk, hogy világhírű íróval, de Magyarországon mindenképpen az egyik legnépszerűbb íróval. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy időt szál rám.
Köszönöm szépen, mindig szívesen jövök Miskolcra. Most is nagy örömmel jöttem, és hát számomra mindig egy színes folt az életemben, az utazásaimban, amikor olyan barátokkal találkozhatom, mint ennek az áruháznak, ahol most vagyunk, könyváruháznak a vezetőjével, akik sokat tettek annak idején azért, hogy én valóban felkerültem a népszerűségi listákra elég magasra.
A vidéki városok közül Miskolc talán az egyetlen, ugye? Miért ez a barátság az oka?
Nem csak, máshova is járok szívesen, de valahogy Miskolc szívemhez nőtt, kétségkívül ez a barátság is az oka, és nem is tudom, meg ahogy a város kinéz, szép, kedves, főleg most, ahogy most itt a karácsonyi karácsony előtt, így most kinéz a főutca, itt hát csodálatosan szép a fényvillamosa, minden. Hát ez egy, lassan egy Európa hírű város lesz, ha még nem az.
Itt tartom a kezemben a legújabb kiadványait, köteteit, Menekülés Egyiptomból és Üvöltő Bika, hányadik ez a sorban, ez a két kötet?
Azt nem tudom pontosan, mert az a furcsa helyzet állt elő, hogy az egyik, az első könyv, szándékosan nem kötetet mondok, mert nem első, második kötet, hanem egy könyv és a folytatása, erről van szó. Az első az nem volt olyan nagyon sokadik, azt nem tudom, hanyadik volt a sorban, de a második, a folytatás az már 90-en felül van, azt hiszem.
Hogyan készül egy könyv? Kulisszatitkokat áruljunk el hallgatóinknak. Jön egy ihletés, abból egy történet kerekedik egy varázslatos világban?
Hát ugye az én könyveimnek az alap története, meg az események környezete, hogy ilyen kicsit bonyolult legyek, az valóság. Tehát én szakmabeli vagyok, hogy úgy mondjam, a Kelet szakmájának a belsejében vagyok. Egyetemen keleti nyelveket tanultam, keleti szakos voltam, rengeteget jártam keleten, tudományos munkáim is jelentek meg kelet világából, úgyhogy hát ez az a világ, amiből én táplálkozom tulajdonképpen. Ötlet az van rengeteg, azt szokták mondani, hogy kelet az olyan, mint nem is tudom, mint egy olyan csoda világ, hogy az ember lehajol, akkor egy jó történet akad a kezébe, hát valahogy én is így vagyok ezzel.
90 könyve, ez azt jelenti, hogy évente kettő legalább, vagy körülbelül kettő, ugye?
Igen, valóban kettő. Ezt a hát mennyiséget tudom tartani, bár nem szívesen mondom azt ki, azt a szót, hogy mennyiség, mert ugye könyveknél sem a minőség számít, nem a mennyiség, de ezt a kettőt meg tudok írni még legalábbis az utóbbi időkig sikerült, és hát az olvasók változatlanul szeretik a könyveimet, remélem eztán is így lesz.
A fiókban vannak könyvek, tehát félbe is hagy néha munkákat, és néha előveszi, folytatja, vagy pedig ha elkezd egy könyvet, akkor be is fejezi.
Én nem tudok nem befejezni könyvet, tehát addig nem nyugszom, ameddig nem fejezem be. Eddig nem nagyon voltak fiókba könyvek, mert ahogy készlet volt, aki azonnal kiadja, de most kicsit stapáltam magam, hogy úgy mondjam, és van egy-két olyan kéziratom, ami kiadásra vár, de hát megvan már a kiadó rá, úgyhogy az majd a jövő évben majd az is sorra kerül.
A karaktereket tekintve hogyan találja ki, ez is valóságból merített karakterek?
Többnyire igen, főleg keleten. Hát figyelni kell. Az ember ugye járkál az utcán, beszélget itt-ott emberekkel, és egyszerűen beleragadnak az ember agyába, amit ott nem is vesz észre, csak futólag találkozik ezzel, hozzászól ahhoz, stb. És amikor elkezd írni a könyvet, akkor érten kibújnak. És akkor megjelennek, ugye, szemem előtt, és hát ezek azok, akik a könyv szereplői.
Van kedvenc könyve a saját írásai között?
Hát, talán az első, a legelső, a Sincse szeme, az azért, mert azt hozta meg a sikert végül is.
Milyen íze van az avas jakvajas teának?
Teljesen meglepő módon az avas jakvajas teának avas jakvaj íze van, és én úgy kerültem kapcsolatba vele, talán azt elmesélem, hogy egyszer, mikor Mongóliába utaztam, akkor megfáztam, vagy egyéb valami bajom lett a repülőgépen, és mikor megérkeztem az Ulaanbaatar repülőtérre, akkor úgy mostak felszinte, teljesen ki voltam akadva, és akkor az egyik tanár, aki az egyetemen tibeti nyelvet tanított, az megkérdezte tőlem, hogy akarok valami gyors gyógymódot. Mondtam, hogy nem, mert nekem ezek a keleti gyógymódok borzalmasak, hogy a lábamat a nyakam közé meg egyéb, de nem, azt mondja inni, azt mondja, és előhúzott egy kis ilyen kis kulacsot, és azt mondja, ezt igyam meg. Hát nagy erőfeszítéssel megittam, mert ott többen is drukkoltak nekem, és másnap teljesen jó lettem. Abszolút. Úgyhogy ez azóta csodálom a jakvajas teát, hát hogy aztán ettől lettem jobban, azt nem tudom, de minden esetre pszichésen legalábbis jó volt.
Mi a következő téma? Tudja már a következő témát?
A következő, igen, az egy kolostori történet. Akik olvastak engem, azok tudják, hogy a kolostor mit jelent. Az egy kolostori történet. Ennek a főszereplője is a Leslie Lawrence, és hát sok minden érdekes dolog történik. Hát ennyit mondhatok, többet nem nagyon.
Esténként jön az ihlet, vagy reggelente, mikor ír?
Reggel. Én reggel írok, én 8 órakor kezdek írni, és az körülbelül 10-ig tart, utána délután kijavítom, amit délelőtt írtam, az is körülbelül addig tart, egy olyan másfél óráig, két óráig, és ezt minden nap, de tényleg minden nap, úgyhogy ez nem olyan, ahogy szokták mondani, hogy ihlet függő az író, hogy most, ha ihletről van szó, akkor az ember sose ír, mert mindig valami ürügyet talál, ami most ezért nincs, azért dolgozni kell, éppen úgy, mint más munkát, el kell végezni ezt, és minden nap 8-kor elkezdek, 10-kor befejezem.
Utazni van ideje még, vagy szokott időt szánni rá?
Hát a legutóbbi időkig igen, még sokat utaztam, most már kicsit azért csökkentettem az iramon, úgyhogy az éveim száma kicsit felszapródott, amikor észrevettem volna különösképpen, de azért igyekszem még mindig tartani a tempót, azért elmenni ide-oda, ahol szükségesnek gondolom.
Mit üzenünk a fiatal pályakezdő íróknak, mire figyeljenek?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt hiszem, hogy az kell, hogy hagyják az ösztöneiket érvényesülni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy írni, van valami benne, és meg kell írni, akkor nem kell megijedni attól, hogy a Istenem milyen lesz, vagy mit fognak szólni, vagy valami. Hagyni kell. Hagyni kell, aztán tovább él. Amit írtak, az tovább él, és ha említésre méltó, vagy hogyha méltó arra, az meg is küzd a saját igazáért.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen, én is.
Az elmúlt percekben Lőrinccel Lászlóval beszélgettünk.
Ágnest köszöntöm szeretettel, itt vagyunk az Art Tér találkozások egyik eseményén. Milyen titulussal mutassalak be? Ötletgazda, házigazda, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, tehát köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen csak félig vagyok én az ötletgazdája ennek a programsorozatnak, mert annak idején több mint 15 évvel ezelőtt, amikor ez a Feledi Házban elkezdődött, akkor még Dobrik István találta ki ezt a sorozatot. Szeretett volna egyfajta szellemi műhelyet létrehozni ott a Feledi Házban. Hát azóta már sok helyszíne volt az Ártér találkozásoknak, különböző helyeken voltunk, Művészetek Háza kávézójában, Népkerti Vigadóban, tényleg hosszasan sorolhatnám, Diapiano étteremben, sorra jártunk, jobbnál jobb helyeket a Lézerpont látványtárban még annak idején, most pedig az akadémián, és ez is egy nagyon különleges helyszín az Ártér találkozásoknak. Szóval ő találta ki, Dobrik tanárul találta ki azt, hogy legyen egyfajta ilyen szellemi közösség, amiben bármi módon, de valahogy az emberek találkozni tudnak, beszélgetni tudnak, eszmét cserélnek, tudást cserélnek, És hát aztán már utána én alakítottam, ahogy én gondoltam, vagy ahogy én ezt tudtam csinálni, kialakítottam tulajdonképpen egy olyan programot, aminek minden pici eleme azt gondolom, hogy már egészen jól megformálódott és kitalálódott. Úgyhogy házigazdaként azt gondolom, hogy tudjuk ezt a beszélgetést folytatni.
Mi a mai program és a mai motto?
A mai motto a lelkesedés, hát tulajdonképpen a téma, hogyha lehet azt mondani. A lelkesedés pedig nagyon fontos karácsony előtt, amikor ezt a témát kitaláltam ebben az évadban, ugye ez már a negyedik beszélgetés ebben az évadban, záró program, akkor arra gondoltam, hogy karácsony közelettével talán elcsendesedni kellene. De hát azért Szentestétől még távol vagyunk, ilyenkor még mindenki erőt gyűjt ahhoz, hogy megvegye az ajándékokat, hogy a saját közegét igazítsa, irányítsa, aki találja, hogy tulajdonképpen hogy zajlanak majd az ünnepek, úgyhogy még talán nem az elcsendesedés időszaka ez, úgyhogy emiatt lett végül mégiscsak a lelkesedés a téma. Korábban ebben az évadban egyébként a remény, az Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódóan a remény volt az első beszélgetés témája, a leleményesség, az erényről is beszéltünk, ami azt gondolom, hogy viszonylag ritkán jön ma már szóba, és akkor a lelkesedéssel pedig zárjuk ezt az évadott most.
Kiket hívtatok előadni?
Hát a beszélgető társaim, illetve hát azt le kell szögezni, hogy tulajdonképpen ez egy nyitott beszélgetés, egy abszolút interaktív lehetőség, hiszen a közönség is és bárki beszélgethet, vagy beszélhet, de hogy ne bízzuk ezt a véletlenre, ezért mindig van 8-10 olyan meghívott vendég, akik azért kifejezetten különböző oldalról tudnak a témához közelíteni. Hál' Istennek nagyon sok zene lesz a mai alkalommal, egy fiatal jazz csapat érkezett, akik hát most pont tagatják a szárnyaikat, de nagyon sokféle nyelven adnak elő és működnek, úgyhogy ők fognak beszélni és sokat zenélni, de az estet Bognár Lili Janka népdalénekes fogja felvezetni, aki az Arab Emirátusokban él most, viszonylag ritkán látogat haza, és ezért is különösen fontos és kedves számunkra, hogy eljött közénk és énekelni fog, beszélni fog ma nekünk. Itt lesz Bush Katalin Bernasconi, akiről Miskolcon azt gondolom mindenki tudja, hogy milyen nagy lelkűen gyűjtésekkel próbál segíteni sokaknak, úgyhogy ő erről a lelkesedésről beszél, hogyan építette fel ezt a rendszert, hogy tud mozgósítani. Elhívta magával a nagyfiát, aki pedig az erejét erősítgeti, egy nagyon komoly betegség után hatalmas lelkesedéssel testépít újra, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a fiatal ember hogy fog majd erről a tevékenységről beszélni. Itt lesz velünk Kóródi Judit, aki egyébként pedagógus, de legalább 8 szakmája van, és most is egy következőt tanul, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mindenféleképpen egy figyelemre méltó önfejlesztési folyamat, amit talán érdemes megfogadni, vagy amire talán érdemes odafigyelni. Az estek támogatója az Éltető Lélek Alapítvány, ennek képviseletében dr. Várhelyi Krisztina is érkezik, akiről azt kell tudni, hogy bár már a 80. életévét is betöltötte és elhagyta, de mégis hatalmas lelkesedéssel szervez folyamatosan, neki köszönhetjük például az Arszakra Fesztivált, ami most szeptemberben is majd 60 programból állt 9 nap alatt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy kiemelkedő teljesítmény, amire bizony oda kell figyelni. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon különleges társaság jön ma is össze, és hát az mindig nagyon érdekes, hogy az emberek hogy vélekednek egy-egy témáról, hogy különböző oldalról tudnak közelíteni, hogy tudásanyagot hoznak, hogy egyfajta népművelés is. Tulajdonképpen ez az Ártér program sorozat, és hát szórakozás is, mert nem csak zenével, hanem remek történetekkel, sok vidámsággal, elmélyült beszélgetéssel is szórakoztatunk.
A korábbi Ártér találkozásoknak mi volt a legnagyobb tapasztalata szerinted? Tehát mit, hogy foglalnád össze az egyes témákat?
Ó, hát külön-külön nem tudjuk ezt, mert a korábbi témák az már majdnem 200, tehát több mint 200, vagy majdnem 200 estünk volt már, ami azt gondolom, hogy hát egy tetemes mennyiség. Tehát igazából nagyon nehéz arról beszélni, hogy lehet sommázni tulajdonképpen ezeket az esteket. Egy biztos, hogy a változatosság az garantált. Mindig más és más a hangulata egy-egyesnek. Ebben a 200-ban soha nem volt még két egyforma, nem is lehet, hiszen mindig mások jönnek, mások beszélnek, épp másféle hangulatban vannak jelen, épp más gondolatot hoznak, más foglalkoztatja őket, egymásra rárímelnek a gondolatok, amiket előadnak itt a beszélők, és az is ugye mindig eltérő. Vannak rendkívül mély megnyilatkozások, vannak önfelelt, kaszaktató történetek, tehát én azt gondolom, hogy ez is az egyik különlegessége ezeknek az esteknek, hogy mindig mindegyik más. Korosztályok találkoznak, hiszen fiatalokat ugyanúgy csábítunk, mint ahogy az idősebb korosztályt, valamennyi korosztály igazából jelen van, tehát ők itt találkozni tudnak, beszélgetni tudnak, és hát amikor vége van a hivatalos programnak, akkor pedig mindig van teázás, most ugye a karácsony közeletével mézes kalácsot fognak majd kóstolni a jelenlévő, kocintanak egy pici pezsgővel, tudnak itt beszélgetni, találkozni. Tehát az, hogy egy olyan közösségi teret építünk, ahol az emberek akár hosszú idő után is összefuthatnak, azt gondolom, hogy az is egy nagy erőssége ennek a programsorozatnak.
Az érdeklődőket tekintve van egy kemény maga, aki jár alkalomról alkalomra, vagy mindig vannak új arcok?
Hát is, természetesen van egy kemény mag, egy hűséges csapat, akik tényleg nem hagyják ki, ha csak tehetik, a programokat jönnek, itt vannak, lelkesednek, figyelnek, hozzáteszik a maguk történeteit, nagyon támogatóan vannak jelen, figyelmesen vannak jelen, és hát természetesen van, akiket a téma vonz, amiatt jönnek, mert egy-egy téma érdekes számukra, vagy egy-egy előadó érdekes számukra kapcsolódnak, valahogy szeretnék őt meghallgatni, szeretnék őt látni, és akkor ez vonza be őket. Tehát, hogy az összetétel valóban, tehát van egy rész, van egy réteg, akik csak időlegesen vannak jelen, de bizony van egy kemény mag, akik nagyon figyelnek, és hálásak vagyunk azért, hogy ők mindig eljönnek.
Nagyon sok az érdeklődő, elárulhatom hallgatóinknak, hogy tényleg sokan jönnek. A jövő évi témákról van már ötlet, vagy már kész is vannak?
Legyen ez még titok. Nem állt még össze a következő évad, még nem tudjuk, hogy hogyan alakul majd, de nagyon szeretném, hogyha ez a program folytatódna. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan hagyományos rendezvénysorozat, amit éltetni kell a sokszínűsége miatt, amiatt, hogy rengeteg ember energiája van ebben, hiszen mindenki önként és dalolva jön és segít abban, hogy ez a program létrejöjjön. Kell egy pici mozgatórugó legyen, de egyébként az emberek teszik ezt össze, és ez olyan hatalmas dolog a mai világban, hogy időt szánnak, hogy bizony azért másfél-két órás, olykor még három órás beszélgetésekről, programról is van szó, hogy rászánják az idejüket erre, hozzák a tudásukat, a tehetségüket, az alkotásaikat, és nem restellik az energiájukat beletenni mindebbe, és azt gondolom, hogy ettől fontosabb, ettől erősebb dolog nincs.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet az ARTÉR találkozásokról.
Az nagyon fontos, hogy kövessenek bennünket. A Facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk a közönséget, nem csak a következő programról, hanem fotókat láthatnak, videókat, beszámolókat az előző előadásokról, megszólalókat, külön-külön videóban egy-egy gondolatot is felrakunk folyamatosan. Szóval egyfolytában tájékoztatjuk a közönséget, be lehet kapcsolódni, lehet jelezni, lehet jelentkezni, akár szólásra is, úgyhogy az ARTÉR találkozások Facebook oldala, az ARTÉR oldal, az mindig nyitva áll.
Köszönöm szépen, Ági.
Én köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben beszámoltunk arról, hogy Miskolc is csatlakozik a kábítószer ellenes települések szövetségéhez, majd Lőrinccel László íróval beszélgettünk. Adásunk végén pedig az Artér találkozások programsorozatot mutattuk be. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!